Október 19-én ismét Ökofilmklub volt a Parkvárosi Közösségi Házban. Ez itt a második rész, az első folytatása.
Volt egy kérdés.
Magyarországon a jelenleg, nem teszem ez a három repülő, de három csúcs előrészegünk van, ami gázturbinásan használhatva. Tehát, hogyha kell az áram értelemében, akkor berögtelti körülbelül lesz egy ilyen 10-15 perces bekapcsolási idővel. Na most mivel ugye földgázzal működik, ez ugyanúgy működhet biogázzal, mert kvázi ugyanaz. Ugyanott vagyunk, ahol ez a jelenleg működő technológia. Tehát igazából most megvan, ugyanazt a gáz kell belevezetni, csak nem a rusztiktól veszük, hanem ha állítjuk elő, mondjuk a, mert ez is egy, az egyik egy Balatonpart település, és mit tudom én, valamelyik is ez. Valamelyik nezperini nagy állatható telepen fermentációval. Tehát ez ma működik, 70-es évek óta vagy 90-es évek óta benne van a rendszerben, tehát igazából ez egy napi használati technológia, tehát a csúcs, nem a csúcsa, hanem a probléma, hogy nem a hirtelen kell áramlani. Más kérdés meg, hogy amit a tanár úr mondott, csak erre tért ki, hogy ugye veszik a földgázt, és miért ne kereskedhetnénk a közvetlenül az áramot. Most ugye az oroszoktól veszik a földgázt, és most ilyen vezeték, olyan vezeték, teljesen több mindegy, mert csak az ukránokat hagyjuk ki, majd hogyha egyszerűen készül, vagy nem. Most akkor nem mindegy, hogy ez a jóval kereskedünk, egyelőbb akoként az engem belül, vagy a ruszkikkel. Na most azért tessék inkább, jusson már az embereknek eszébe ez a tavarisányát, tehát azért nem kérdezik, hogy nem kérdezik a ruszkik. Tehát az oroszokkal eleve gyengébb térként, mert az a mennyiség, amit mi veszünk, ott minden diktál. Ugyanaz, mint hogy a boltban sokat veszek, vagy keveset veszek. Magyarország kicsi ország, kevés emberrel, kevés ipar, stb. Kevés energia felhasználással, keveset vesz. Akkor miért nem lenne egymás között a tegnap sokkal egyenlő felek között üzletileg lebarterezni a dolgot áramként, mint kiszolgáltatva lenni a óriási eladónak az oroszoknak. És akkor másik példája pedig pont az, hogy amit a tanár is mondta, a felesleges zöldözés beruházásokról, de gondolom, nem is érni valamit. Tehát ilyenek... Nem azért csak, mert így az érdeknek, hogy ugye ott a stop-shop parkolójának a teteje, és állandóan parkolóhelyen a megmutatták köp, még egy cipot a tetején, stb. De meg senki nem akar parkolni, mert írja a napot. Mi a kézkés felé, nem megmutat a tetőnek, ha látnak el. Ezt a budaörsi dekartonban amúgy megmutatták, bár egy kicsi méretben, úgyhogy az inkább zöldre festés, mint valódi áramtermelés, de érdekes módon oda szeretnek állni az emberek, az a láme nem éri a nap a kocsinál. Műszer van, festés, stb. Tehát, hogy ugye ezeket is meg lehet csinálni jelenleg észre. És igazából ugye ott vannak ezek a kihasználatlan területek, ezek mind létező gyakorlatban működő technológiák, csak éppen egy kicsit gondolkodni kéne, egy kicsit össze kéne szedni magunkat, meg igazából dolgozni vele. Ebben az országban a polgárosság is érdeklődés hiánya vagy elmehet. Ennyi.
Én mondom, mi nem dolgozókkal veszük a... Tehát most az atomenergiára visszakanyarodva, hogy ugye bármilyen hihetetlen, a statisztikákban az hazai energiának van elszámolva, pedig hát ugye mindent, ami ehhez kell, azt Oroszországból importálunk, de valamiért magyarországi helyi saját erőforrásként jelenik meg mindenféle kimutatásban. Tehát ugyanakkor arról van szó, hogy Magyarország milyen mértékben van kiszolgáltatva energetikailag, akkor ugye általában az a mondás, hogy hát ilyen 60-65% körüli, hála a paksai atomerőműnek, mert hogy az itten rengeteg áramot termel nekünk, saját áramot. Pedig hát ugye, ha ott van valami fönnakadás, akkor ugye az az áram sincs. Ez nyilván mindenki érzi, hogy elég furcsa ez. Tehát hogyha azt nem saját áramnak számolnánk, hanem orosz technológiával, orosz erőforrásból, orosz importnak, akkor kiderülne, hogy 85% körül vagyunk kiszolgáltatva külföldnek, 85% körül. Tehát amikor föltettem egy kicsit költőjén a kérdést, hogy mi lehet a hátterében annak, hogy mostanában az Európai Unió országai 80-90% között megújulós technológiákat telepítenek, akkor én azt gondolom, hogy elsődlegesen ez. Tehát, hogy helyi erőforrásokra akarnak támaszkodni, és ez egy stratégiai kérdés, hogy ne függjenek Oroszországtól, vagy bármelyik másik országtól túlzottan. És erre is számos példa van, nagyon izgalmas, nagyon jó helyi példa, amikor polgármesterek egy-egy térségben ezt felismerték, és ha van 3 percen is mondhatok, van sokat beszélek, de olyan szép ez a példa, mert egy picit magyar ez a példa, Vadász Péterről szól, aki mostanában Péter vadásznak mondja magát, mert hogy Burgenlandban él, és ott egy németújvárosi település, vagy Güssing polgármestere, azt talán már nem tudom, már lehet, hogy nem az, de a 90-es évek közepén táján, amikor oda került, ő először is első munkanapján fogta a könyvelést, és elkezdte böngészgetni, és látta, hogy óriási pénzek mennek ki a térségből energiára. Mert mindent be kell hozni, vagy be kellett hozni ebbe a térségbe. Ez a magyar határt, ez Güssing talán nem tudom, 15-20 kilométerre van, nagyon közel. De és akkor ő azt mondta, hogy hát ez tarthatatlan, ezt a pénzt nem szabad innen kiengedni, nem szabad elherdálni, hanem ezt a pénzt itt kell valamit tartani. És hát Ausztriában vagyunk, tehát ott az nem volt furcsa, hogy létrehozzanak egy kis kutatóintézetet, és kifejlesztenek erre egy stratégiát, aminek a leglényege az, hogy a helyi hulladék biomasszát használták fel arra, hogy ezt az energetikai önállóságot megvalósítsák, és eljutottak oda, hogy ma már teljesen önellátóak, eljutottak oda, hogy a helyi gazdálkodók, erdőgazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók kapják a bevételeket, ezeknek fut a vállalkozása, ezek adóznak jelentős összegeket a városi önkormányzat számára, vagy hát a közösség számára, így aztán folyamatosak a fejlesztések, mivel van bevétel, ezért felpörögtek ugye a térségben a szolgáltatások, a kereskedelmi tevékenység, stb. És tehát egy ilyen gyűrűző spirálként a gazdaság egy olyan felívelést produkált az elmúlt 15 évben, ami Ausztriában példátlan. Most az egész ország leggyorsabban fejlődő térsége. Hozzá téve persze, hogy volt honnan fejlődni nekik, mert korábban a legelmaradottabb térség volt. De az, hogy most ezt megvalósították, ez egy egészen bámulatos eredményt jelent.
Energiapolitikáról egy ilyen társadalmi párbeszéd kezdődne, akár népszavazás, akár bármiféle információ terjesztés formájában, akkor ugye az szokott az ellenőrebb lenni, hogy ez egy szakpolitikai kérdés, nem ért hozzá az átlagember.
Szóval én ezt mutatom, ami egy érdekes tendencia, rendszerváltást követő magyar politika életében, hogy egyre csökkent a szakmai viták száma, és ugye egyre csökkent az, hogy a társadalmat hogyan és milyen módon vonják be a vitákba. Hajlamosak vagyunk a 2010 utáni időszakot hibáztatni mindenért, de ebben az esetben nem feltétlenül igaz ez. Én beszéltem az összes volt környezetvédelmi miniszterrel, aki a rendszerváltás után volt, interjúkat csináltam velük, átbeszéltük az összes ilyen szakmai és társadalmi részvétel kérdéseket, és mindenki nagyon büszkén áll. állította magáról, hogy az ő ideje alatt, az ő minisztersége alatt volt a legjobb és a legerősebb a szakmai vita. És ugye utána tovább mentem, és a civil szervezeteknek a meghatározó szereplőivel készítettem interjúkat, akik pedig ugye homlok egyenest más mondtak. Tehát, hogy ők folyamatosan azt vették észre, és ugye ebbe egy nagyon jó szereplő az energiaklub elnöke Ámon Ada, aki a rendszerváltás környékén döntött úgy, hogy megalapítja az energiaklubot, pontosan azzal a szándéka, hogy majd lesz egy ilyen egyesület, ami teret ad a szakmai vitára, ahol lehet majd tényleg pro és kontra beszélgetni ezekről a témákról, és ő ugyanezt mondja mindig nekünk, hogy mennyire hihetetlenül csökkent a bármiféle beleszólása a szakmai hozzáértőként, ugyanígy a társadalomnak is. Hát, mit tudom én, például igazából az én legjobb példám erre mindig a német példa, de mindenhol a világon, ahogy én olvastam meg, hogy a szakirodalomban láttam, ahhoz, hogy legyen egy nagyon erős zöld mozgalom, és az, hogy a zöld mozgalom kiterveljen magából egy erős és mondjuk bármilyen szinten beleszólás képes zöld pártot, az mindig valamiféle antinukleáris mozgalom előzte meg. Most ez lehet, hogy teljesen véletlen volt, hogy Új-Zélandon és Németországban is például indult a zöld mozgalom léte, de hát ez volt a tendencia. Tehát, hogy Magyarországon ugye a rendszerváltás előtt Bős-Nagymaros ellen tiltakozó csoportja olyan szinten meghatározó csoport volt, hogy utána ugye a szerepük elvitathatatlan a rendszerváltás folyamatában. És utána viszont ezzel az új politikai helyzettel, hogy bejött a demokrácia, rengeteg sok párt alakult, mindenki ugye megpróbált, tehát hogy széttagozódott az egész mozgalom, ugye volt, aki pártokhoz csatlakozott, volt, aki megpróbált maga egyesületet csinálni, volt, aki egyesülethez csatlakozott, de minden esetre a zöld mozgalom egy kicsit szétesett, és nyilván vannak pozitív és negatív tendenciák az elmúlt 25 évben a zöld mozgalom részéről, de én azt látom, hogy nem nagyon változik semmi. Zöld politika terén egyre rosszabbak vagyunk, ugye jelenleg nincsen, vagyis van zöldnek mondó, tehát magát zöldnek mondó párt a parlamentben, de valójában zöld programmal rendelkező párt nincsen a magyar parlamentben, tehát hogy mi 2010-ben ugye például volt, nyilván ugye ez is egy külön másik helyzet, hogy az LMP ez tényleg zöld pártként indult, de képtelenség egy zöld programot vinni egy kétharmados fideszes többséggel szemben, tehát nyilvánvalóan ez nem a zöld pártoknak kedvező időszak sajnos, tehát igen, tehát hogy én ilyen fel és lefutó tendenciákat látok, de minden esetre az biztos, hogy sokkal kevesebb tere van mind a szakmai, mind a társadalmi vitáknak most Magyarországon.
Én tanultam energiatervezés.
Különben földrajzbiológia tanár az alapképzettségem. Aztán a Műszaki Egyetemen tanultam környezetgazdálkodást, és aztán kifejezetten energiatervezést pedig Norvégiában. Ennek csak azért van jelentősége, mert hogy a mai napig, amikor ilyen kérdés elhangzik, vagy ez a téma felmerül, hogy ki a szakértő, akkor azt mindig szeretem elmondani, hogy ennek az energiatervezés kurzusnak a vezetője egy humán antropológus volt. Humán antropológus. Egy társadalomtudós tulajdonképpen. Nyilvánvalóan az oktatók között szép számmal voltak mérnök emberek is, tehát volt egy jó adag műszaki terület, amit át tudtunk tekinteni ez alatt a nagyon intenzív 2-3 hónap alatt. De a megközelítés az, hogy energetikáról csak ilyen holisztikusan vagy multidisziplinálisan szabad beszélni, az ott vált teljesen nyilvánvalóvá nekem, és aztán kicsit nyitottabb szemmel jártam a világot onnantól kezdve, és láttam, hogy tulajdonképpen szinte mindenhol, ahol ezt magas szinten művelik, ott nem csak a szűken értelmezett energetikus mérnök vesz részt a munkában, és a döntéshozatalban, vagy a döntéshozatal szakmai megalapozásában, hanem bizony, amilyen sok területről csak lehet, behoznak szakembereket. És most kifejezetten kerültem azt a szót, hogy külsős szakembereket, mert hogy nem azok. Nem. Ők igenis abszolút értő módon tudnak hozzászólni ezekhez a vitákhoz. Én földrajzos vagyok, és pontosan tudom, hogy a földrajz nélkül, meg a földrajznak a módszertana nélkül a mérnökök eddig mi hetet havat hordtak össze szamárságokat a megújuló energiáról. Konkrét példát is hadd mondjak, ha szabad, csak hogy világos legyen, mert ez érnek kevés, de meg egy konkrét dolgot. Magyarország szélenergia potenciáját vizsgálták, többen is több nekifutással, de tulajdonképpen végül is mindig valahogy ez a Budapesti Műszaki Egyetemhez köthető, ahol hát a maguk területén nyilván kiváló szakemberek úgy gondolták, hogy hát ez a feladat is az ő kompetenciájuk, hogy hát mégis energetikai kérdésről van szó, hogy hát szélenergia, hát akkor azt majd ők megmondják, hogy mekkora is itt a potenciál. És hát odáig eljutottak, hogy hát igen, valahogy itt ugye, vannak ilyen korlátozó tényezők, hogy hát ugye nemzeti parkokban ugye azért mégse rakjunk, akkor mondjuk a városokba, hát oda se rakjunk, mondjuk a folyók medrében, hát oda se rakjunk, meg hát a Balatonba se rakjunk, tehát ezeket így. Aztán volt, hogy hát persze, hát erdőbe se rakjunk, és akkor ezt ők így leírták egymás alá egy kockás papírra, és a végén összeadták. És az, hogy esetleg van olyan védett terület, ami egyben erdő is, tehát területileg átfedés van ezek között, azt elintézték annyival, hogy hát értjük, hogy van átfedés, de cserébe viszont egy csomó dolgot nem vettünk számításba, például a repülőtereket, oda se lehet. Na, szóval bocsánatot kérek, de hát ez nem egy tudományos módszer. És ami a legdöbbenetesebb, az az, hogy a mai napig 2018. október 19-ig, köszönöm szépen, ez a hivatalos álláspontja a Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Bizottságának, aminek különben Aszódi Attila professzor a vezetője, innentől kezdve más nem mondok, tehát hogy az, hogy erre van egy módszertan, amit térinformatikának neveznek, és most már lassan 20 éve használjuk ezt a módszertant, én ebből írtam a doktori értekezésemet, pont a szélenergiából, pont a potenciál számításból 2003-2004-ben, de amikor le akartam írni az egyik energetikai labban, egy magyar energetikai labban, már most nem tudom melyikben, de megmondom, de nem van, hogy energiagazdálkodás, ez volt a címe, akkor azt mondták, hogy ezt nem közlik le, mert hát kellemetlen vagy rossz fényben tünteti föl azokat a kiváló kollégákat, akik idáig törték magukat, hogy valami potenciál számítást csináljanak. Tehát az az egyik energetikai lapunk az energiagazdálkodás. A másik pedig a magyar energetika, aminek a mostani szerintem legutóbbi számában jelent meg legnagyobb meglepetésemre egy vita, az atomerőmű és a nem atomerőmű témában, aminek a végén Aszódi professzor kifejti, hogy ő ezt kifejezetten támadásnak vesz, és kifejezetten ellenzi, hogy hozzá nem értő, nem energetikus szakemberek beleártsák magukat ezekbe a súlyos szakmai kérdésekbe. Tehát, hogy itt, ez most jelent meg, tehát ma itt tart a Magyar Tudományos Akadémia, itt tartanak a műszaki egyetemi professzorok, hogy ők ezt egy egyszerű műszaki problémaként értelmezik, miközben, hát ugye ez a mi pénzünkből, a mi kontónkra, meg az unokáinkére, meg a sokadik generációra, szóval, hogy bocsánat, de vastagon vannak társadalomtudományi aspektusai, és még lehetne sorolni, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas ez a humán problematika, tehát az emberi tényezőnek a kérdése az energetikában. Én még egy jó példát mondanék, ha van még egy perc, mert szerintem ez zseniális. Történt egy panelház felújítás Dunaújvárosban 2005-2006-ban. Szolanova projekt néven ismeri a szakirodalom, és sikerült elérniük azt, hogy körülbelül 85% szerencsésebb lakásokban, 90% energia megtakarítás tudnak elérni ennek a felújításnak az eredményeképpen. Ez a műszaki része. És most jön az emberi tényező, hogy ez nem mindenkinek sikerült. Mert kaptak a családok egy háromoldalas leírást, hogy télen hogy kell lakni ezekben a lakásokban, meg nyáron hogy kell lakni. Csak hogy a legnyilvánvalóbb dolog, hogy hogyan kell árnyékolni, ki külső árnyékolásokat szereltek föl, hogy hogyan kell szellőztetni. Ez a két dolog határozza meg például a nyári komfortját az épületnek. De szóval kiderült, hogy hiába van ez a műszaki megoldás, és hiába zseniálisak ezek az eredmények, hogyha az a lakó nem tartja be a szellőztetésre és az árnyékolásra vonatkozó utasításokat, akkor rosszabb lesz az eredmény, mint ami a felújítás előtt volt. Mert hogy a felújítás előtt ilyen 24-25 fokok voltak az átlagos hőmérséklet, és ez fölmehet 28-30 fokra, hogyha nem úgy használja ezt a technológiát, mint ahogy kellene. Önmagában a technológia csak fél siker.
Kérdésekhez vonatkozik. 2013 végén, 2014-ben, amikor aláírták az orosz szerződést, akkor meglehetősen sok helyen lehetett hallani, olvasni, látni ellenérveket különböző emberektől, különböző szakértőktől, környezetvédelmi mozgalmaktól. És én emlékszem, hogy az eltelt években mondjuk ez csökkent, de az eredeti azt föntartotta ezekkel az állandó népszavazási próbálkozásokkal, és mostanában már a választások előtt, és azóta meg szinte teljesen eltűnt a paksi bővítés témája. Ha valahol szóba kerül, akkor az, hogy jaj, de jó, mert már kaptunk pénzt az oroszoktól, meg tudom én szavasolni. Tudjátok ennek az okát, hogy miért tűntem ennyire, és hogyan lehetne a köztudatba visszahozni?
Hogy egyszerűen nem érdekes a médiának. Ez az egyik legfontosabb, hogy nyilván most már totálisan át van politizálva a média, tehát senkinek sem érdeke az, hogy felhozza a paksi bővítést, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos témát. Egyébként az is érdekes, hogy nekünk ez egy ilyen nagyon jó példa volt az Energiaklubnál, hogy ugye ez az augusztusi vízhőmérsékletmérés, amit mondtam, hogy ugye eredetileg csak annyit akartunk, hogy meg akartuk nézni az atomerőmű honlapján, hogy mi alapján számolják, hogy mi lehet a maximális hőmérséklete a Dunának, ugye ott, ahol beeresztik a hűtővizet, és 500 méterre arrébb, ahol ugye már kifolyt a hűtővíz, és semmilyen információt nem találtunk. És ezért mentünk el az átlátszósokkal. Ugye az átlátszó egy olyan tényfeltáró portál, ami azért még tényleg benne nyúl a keményebb ügyekbe, vagyis szeret ezekkel foglalkozni, és nem volt nagy vízhangja az ügynek, az az egy dolog, ami történt, és amit mi sikernek könyveltünk el, hogy utána a Paksi Atomerőmű honlapján lett egy új fejezet, ami leírja, hogy milyen számokat mértek az elmúlt, nem tudom, 3 hónapban, és feltették egy YouTube videót arról, hogy a nem tudom én milyen vízcsóvás méréssel egy ilyen kis ladikba betesznek egy hőmérőt, és akkor mi így mérünk, és akkor erről csináltak egy 2 perces videót. Szóval, hogy ez volt így a média segítségével egy relatíve botrányos ügy ebből az eredmény, ugye? De igen, tehát ez, át van politizálva a média, nincsen lehetőség megjelenni. A másik pedig, amit szintén mondtam, ugye, hogy egyszerűen nem tudnak lépést tartani a rengeteg sok ügyel a ellenzéki politikusok. Tehát ők egy ilyen reagálási versenyben vannak, tehát folyamatosan reagálni kell arra, amit a kormány generál. Tehát nem tudnak saját témákat vinni, és képtelenség máshogy egyébként fennmaradni. Tehát nyilván az ellenzéki pártnak is az kell, hogy hírverése legyen, és egy Paks 2-vel valószínűleg most nem tudnának népszerűséget növelni. Egyébként vannak politikusok, tényleg, ugye az LMP-ben is vannak politikusok, akik viszik ezt az ügyet, és azért néha lehet hallani őket is, akkor a Európa Parlamentben is van Jávor Benedek, aki szintén viszi ezt az ügyet, elég harcosan, ugye az ő blogjából szoktak általában más blogok vagy oldalak néha szemezgetni, meg ő az, aki azért úgy figyeli a Rosszatomnak a honlapját is, és akkor úgy tudunk meg például, hogy ott elmittem egy 80 közbeszerzés, mert ők ezt figyelik. Tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy nincsenek ilyen politikusok, de sajnos nincsen tér nekik.
Viszont szerintem izgalmas kérdés az is, ahogyan ma a nemzetközi energetikus szakma a atomerőművekről és a széntüzelésről nyilatkozik, és akkor most egy 2015. szeptemberi interjút idéznék fel, ami Steve Halliday nevű emberrel készült, aki nem más, mint a brit villamosenergia rendszer irányítóknak a csúcs vezetője, meg különben Új-Angliában is, tehát Egyesült Államokban is. Azt a északkeleti tartományokat ők irányítják, és nem csak a villamosenergia, hanem gáz fronton is. És ő nyilatkozta 3 évvel ezelőtt, tehát egy gyakorlati szakember, hogy ők egyszerűen most már ezzel az alaperőművi folyamatosan dőlő energiával nem tudnak mit kezdeni. Azt mondja, hogy ez egy elavult technológia. A 21. században ilyenekkel már nem megyünk semmire. Nagyon gyorsan, rugalmasan reagáló erőművekre van szükség ahhoz, hogy ezt a rengeteg nagyon olcsó, mert ez különben tényleg igaz, és a filmben is elhangzott, hogy most a fillérekbe kerül a napelemes, meg a szélturbinás villamos energia. Elhangzott, hogy óriási technológiafejlesztések vannak. Most mondok egy technológiafejlesztést, mindenki számára érdekes lehet. Eljutottunk oda, hogy létezik és kapható a konnektorba dugható napelem, inverterrel, mindennel, kompletten. És ez azért izgalmas, mert egyelőre Magyarországon ezt a hatóság még nem ismerte föl. Tehát most még bárki fillérekért tud ilyet vásárolni, és nem kell engedélyeztetni, meg semmit nem kell vele csinálni. Félelmetes, hogy itt tartunk. Hogy bedugom a konnektorba, és onnantól kezdve működik a napelemem, és termelem a villamos energiát saját magam számára. Fantasztikus, hogy hol tartunk. Fantasztikus, hogy hol tartunk. Olyan napelemek vannak, hogy amik nem csak áramot termelnek, hanem már meleg vizet is termelnek. Olyan napelemek vannak, amiknek nem olyan, hogy csak az egyik oldala fényérzékeny, hanem mind a kettő egyformán. Tehát így függőlegesen leteszem zajvédő falnak, és délután, délelőtt mindig termel, éjszaka nem. Napenergiás rendszer, ami bizony éjszaka is hűt tárol, ugye amikor nappal süt a nap, és ennek a hőnek a felhasználásával képes korrigálni mondjuk a felhősebb időszakokban is, tehát hogy folyamatosan tud villamos energiát biztosítani még felhő átvonulás idején is, illetve hát akár éjszaka is. Fantasztikus csodafejlődés van ebben a szegmensben.
Alapvetően szintén a most módszerűs megközelítésről, meg a társadalmi megközelítéséről szerettem volna beszélni, de ha már észre szóba került, akkor két mondatot megmondják el. Hát én nem adom kérni, én közölöm ahhoz, amit a helyi vezetőként mondjuk, de ezt majd így és úgy is kivágják. Tehát a szemületemben borzasztó komoly igény van, mint a mai napig a Paks 2-nek a mondjuk úgy, hogy a körbeszéd napi rendjén tartására, csak tényleg ez dolog egyszerűen erőt forrásak azok az erősen korlátosak, és ezután kívülről nem csak esélyek, mert nem csak segítségek kapunk vagyunk. Nem egyszerű a dolog, de ahogy erre lesz lehetőségben érhető, és a bírségek kívül komoly dolgok is lesz időt foglalkozni, a fogókkal foglalkozni, de csak én nem lesz áll.
És én különben meg felháborítónak tartom, hogy noha benne van a stratégiában ez a biomassa elég vaskosan és jelentősen, de hol vannak azok a kutatóintézetek, ahol agrármérnökök, erdészmérnökök, talajmérnökök, mert nem tudom kicsodál, mivel nálunk az igen, van egy komoly kutatási irány ez a talajtan. Szóval, hogy nem látom ezeket az intézményeket, ahol százával ülnek ezek a kiváló emberek és segítik a kormányzat munkáját. Viszont látom, hogy ezek külföldön bizony, hogy szép számmal működnek. Tehát az egyik tanítványom biomasszával foglalkozik és doktori dolgozatát írja és elment Németországba, és hát mai napig nem tér magához, hogy hát legalább 15 városban működik olyan kifejezetten csak biomasszával foglalkozó kutatóintézet, ahol 300 ember dolgozik azon, hogy ezt a problémát megoldják, és ezt az energetikai átmenetet végre lehessen normális. A hajtani bár, ugye múlt héten meg Brüsszelben jártam, és akkor ott a német kollégák azt mondták, hogy ez most tegyük zárójelbe, hogy Németország ennek az élharcosa, mert hogy most nagyon visszavettek a lendületből, úgyhogy ezt inkább csak múlt időben érdemes erről beszélni. Szokták Németországot példaként állítani, jó értelemben is, meg rossz értelemben is. Azt gondolom, hogy mind a kettőre vannak valós érvek, tehát sok mindent csináltak jól, sok mindent csináltak rosszul, de a legnagyobb probléma szerintem ott volt, hogy ezt a fajta komplexitást, ezt a fajta multidisziplinaritást nem vitték bele, amit kellett volna. Tehát például a energiafelhasználás csökkentésében egyszerűen számos eredményeik vannak, pedig ott kéne óriásit lépni, és ott lehetne óriásit lépni. Bocsánat, még egy utolsó személyes példa, csak mert mi is csináltunk egy energiaforgatókönyvet, egy alternatív energiaforgatókönyvet, meg az Energiaklub is csinált, meg a Greenpeace is csinált, mi is csináltunk. Szerintem a miénk volt az első olyan, amelyikben 100%, szerintem a mai napig az egyetlen, amelyikben 100% megújuló energiarészarány jelenik meg már 2040-re. Tehát kiszámoltuk, hogy ez lehetséges. Minden feltétel megvan hozzá, kivéve a politikai szándékot, ez az egy hiányzik. És ebben az derült ki, és nem mi mondtuk, hanem a számítógép dobta ki, hogy reális lehetőség lenne az ország primer energia fogyasztását leszorítani körülbelül 60-65%-kal 2050-re. És ezt nagyon nehezen emészti meg az energetikus társadalom Magyarországon. Máshol ez sokkal könnyebben megy, nálunk nehezen. Pedig a gyakorlat abszolút ezt igazolja, és akkor most jön a saját példa, hogy mi, a mi családunk, az a magyar energiafogyasztásnak most pont a 30-35%-ánál tart. Meg lehet csinálni, sok apróságon múlik, például nem használunk vasalót, és akkor már be is ugrott, ugye van egy ilyen, hogy Paks Press, van egy ilyen weboldal, hogy Paks Press, és azért biztos cirill betűkkel is ki van írva, hogy azért tudjuk, hogy honnan finanszírozzák őket, és akkor ott Szél Bernadettel jártuk az országot tavaly, és egyszer ők is eljöttek, és hát annyira lesokkolta őket, hogy így jelent meg Szallag C. Béla eltiltotta a feleségét a vasalótól. Ennyi esetben nekik, tehát másfél óra alatt ennyit bírtak megígézni. Per Béla.
Volt ott még egy kérdés az előbb, ugye, hogy a paksi magas fizetések, és ugye ez a jólét, amit végül is az erőmű maga körül teremt.
Igen, hát ez addig örülnek neki, amíg valami bazi nagy baj nem lesz. Ez most nehéz nekik megmagyarázni. Most, ugye, ez megint nagyon izgalmas. Megint csak, ugye, ez is az emberi tényező. A rövid távú, meg a hosszú távú gondolkodás. És valamiért mindig a rövid távú szempontok azok, amik dominálnak, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a gyerekeink, meg az unokáink ebből hogy fognak kijönni. Noha, hogy mindannyian ott hordjuk a pénztárcánkba, vagy az irattárcánkba a gyerekünknek, meg az unokának a fényképét, és ha jön valakünk, hogy mutogatjuk, hogy milyen kedves, rendes kis unokánk, meg gyerekünk van. De amikor csinálni kellene valami, akkor ez valahogy elfelejtődik. Pedig hát róluk van szó, tehát sajnos azt kell mondanom, hogy drámai irányváltásra van szükség. Tehát az a minimum, hogy a vasalót meg a hajszárítót el kell felejteni, de sok minden egyebet is.
A gazdasági oldalán, tehát hogyha vannak olyan alternatív utak, amik értelmesen levezetve, most nem is csak ez a, ami a filmben is volt, ez a defektés megtérülése, meg ezek a nagyon nehezen fogható kifejezések, hanem mondjuk egy átlagembernek vagy lehetne azt, hogy kifejezett gazdasági módon, hogy jól egyszerre levezetni, hogy miért jár meg azzal sokkal jobban, hogyha nem lenne kapcsolatban. De én szerintem ez lenne a kulcsa egyébként a tömegek meggyőzésének, hogyha ebben lennének közérthető, most tudjál mondom, háromszavas mondatok. Tehát,
én azt szoktam mindig mondani, és ez nem légből kapott. Sőt, mondhatnám, hogy alábecsült érték. Ez a projekt itt mindannyiunknak 1 millió forintjában fog kerülni. Ez kicsit több, mint három szó, de ez az a minimum, amiben fájni fog, de különben meg, hogyha végig gondolom, hogy mi minden egyéb járulékos költség, illetve belegondolok abba, hogy normálisan a nemzetközi valóságban az atomerőművek végül is hányszoros költségvetéssel valósulnak meg, és ugye ott tartunk, hogy ez valami 2,5-3-szoros, ez az átlag. Tehát, hogy összességében még azt is simán el tudom képzelni, hogy ez akár fejenként kerülhet 2 millió forintba is, úgy, hogy erről mi nem mondhatunk véleményt, hogy ezt a 2 millió forintot mi az atomerőműre fordítanánk, vagy a saját házunk tetejére akarunk belőle a naperőművet, különben a mi napelemünk 750 000 forintért a teljes villamos energiaigényünket fedezi. Úgy, még egyszer mondom, hogy ennél most tudom én, az a minimum, hogy kétharmadáron vagy még olcsóbban lehetne már egy ugyanilyet csinálni.
Köszönhetek egyet. Csak a hitele kapcsolatban, hogy most tavasszal ugye már le kellett hívnunk egy részt. Amit vissza is fizettünk, mert ugye nem használtuk fel. És nem emlékszem, hogy mi annak a neve, annak a díjnak, ami miatt nekünk többet kell visszafizetni. Minden esetben 460 millió forinttal kellett többet visszafizetni. Arról volt szó, hogy ősszel már a létesítési engedélye fog történni valami, aztán most ugye nem lehet erről se hallani. Akkor ahogy pont amit mondtam a Jávon, Benedeknek a blogjáról kiderült, hogy van 80 közbeszerzés most nem sikerült, tehát azokat újra kell írni, tehát én személy szerint azt gondolom, hogy ez az atomerőmű építés nem fog megvalósulni, viszont rengeteg sok pénzünkbe fog kerülni, tehát tényleg a semmiért fogunk fizetni. Ettől függetlenül arra, ami fontos, arra viszont nem figyelünk, hogy mit csináljunk azzal a hulladékkal, amit ugye Paks 2037-8 a vége, elvileg az utolsó blokkunk. Tehát ugye folyamatosan szereljük le a blokkokat, mi az Isten csinálunk azzal a hulladékkal, mi történik a kiégett hűtőelemekkel. Tehát, hogy számos olyan kérdés van, ami rengeteg sok pénzbe fog kerülni, olyan dolgok, amikre még ugye technológia sincs kifejlesztve, tehát mondjuk esetleg lehetne arra használni ezt a hitelt, hogy azt a technológiát fejlesszük belőle. Ugye nem ez van, ide-oda küldözgetjük ezt a pénzt, ugye ami nem a miénk, és még rá is fizetünk.
Jó,
Nagyon szépen köszönjük akkor Mátyás Esztának és Dr. Minkácsi Bélának, hogy eljöttek hozzánk, szóval egy tapsalnak köszönhetjük nekik.
Ilyen türelmesek voltak, és tényleg ez annyira jó, hogy vannak emberek, akik felelősen gondolkodnak, és mondjuk hajlamosak egy ilyen borzalmas beszélgetést végig kilódni.
Ez volt az Érdlakó Podcast. Megtaláltok minket az érdlakó.hu/podcast oldalon. Lájkoljátok az Érdlakót és az Érdi Közéleti Kerekasztalt a Facebookon, iratkozzatok fel az Érdlakó YouTube csatornájára. Békesség, barátaim!